Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány minden élethelyzetben támogatja a magyar családokat, amelyek vagyoni helyzete 2025-ben tovább erősödik, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a Család 2025 címmel rendezett konferencián Budapesten. Hankó Balázs, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért és a századvég közéleti tudásközpont alapítvány által szervezett eseményen egyebek mellett arról beszélt, hogy a magyar Európa legcsaládcentrikusabb, legcsaládbarátabb nemzete, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar családpolitikában 2010-ben bekövetkezett fordulat a családokat anyagi helyzetükben is megerősítette, ezt, mint fogalmazott, a magyar családok az államtól el is várják. A miniszter a bokros csomag kedvezőtlen következményeit kiemelve azt mondta, hogy az úgynevezett Ratkó dédunokák születése épp emiatt maradt el. A magyar társadalomból ma éppen ezek a családalapítási korban lévő fiatalok hiányoznak, hangsúlyozta. Hozzátette, ha ők megszülettek volna, akkor ma 212 ezer gyermekkel lenne több Magyarországon. 650 Magyarországon élő menekült beilleszkedését segítette a Magyar Mártai Szeretetszolgálat integrációs programja egy év alatt, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat harmadik alkalommal nyert a Belügyminisztérium által a menekültügyi, migrációs és integrációs alapból finanszírozott harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beilleszkedését elősegítő komplex program elnevezésű pályázaton. Hozzátették, hogy 2021 óta a program segítségével a Máltai Szeretetszolgálat több mint 1700, többek között ukrán, afgán, iráni, pakisztáni és nigériai menekült beilleszkedését segítette. Közölték, hogy a támogató program 2024. április 1-e és 2025. január 31-e között zajlott országosan, és összesen 651 ember kapott támogatást. Őket szociális munkások segítették, részt vettek közösségi foglalkozásokon, állampolgári ismeretek oktatáson, személyre szóló szakmai tanácsadáson, a gyerekek pedig az iskolai felzárkózásuk érdekében korrepetálásokra járhattak. Komplex integrációs programot indít a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak a Magyar Református Szeretetszolgálat menekült szolgálata, közölte a szervezet. A Széchenyi Terv Plus keretében két budapesti helyszínen megvalósuló program az interkulturális kompetenciák fejlesztésére, a szociális munkára, a munkaerőpiaci beilleszkedésre, valamint az iskolai felzárkóztatásra fókuszál, olvasható a közleményben. A programban résztvevőket a Magyar Református Szeretetszolgálat menekült szolgálata munkaerőpiaci tanácsadással és kompetenciafejlesztéssel, ECDL tanfolyamokkal, a gépjárművezetői engedély megszerzésének erősegítésével, állampolgári és kulturális ismeretek átadásával támogatja. A magyar pártok közül egyedül a Fidesz áll ki a terület alapú mezőgazdasági támogatások fenntartása mellett, és elfogadhatatlannak tartja, hogy radikálisan csökkenjenek az uniós agráriumnak járó támogatások, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben. Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, egyre több jel mutat arra, hogy a jelenlegi agrártámogatási rendszer megváltoztatásával Brüsszel radikálisan csökkenteni akarja az uniós agráriumnak járó támogatásokat. Elmondta, hogy az Európai Bizottság után legutóbb az Európai Parlament Agrárbizottsága rendelt meg tanulmányt, mely szerint csak rászorultsági alapon járna agrártámogatás, szemben a mostani helyzettel, melyben a magyar gazdák is terület alapon kapják a támogatásokat. Sport. Lévai Tamás világ és Európa bajnoki bronzérmes birkózó úgy látja, nagyon kicsi előnyre tett szert az év első válogatóján, és újabb súlycsoportváltása után már a jövő heti nemzetközi rangsorversenyre koncentrál. A BHS-e 25 éves birkózója nyerte a klasszisok csatáját a kötött fogásúak 87 kilós kategóriájában, melyben a világbajnok olimpiai 5. Losonci Dávid, a VB ezüstérmes Szilvási Erik, valamint az Európa bajnok Takács István is szőnyegre lépett. Végül az időjárásról. Az ország nagyjából délnyugati felén erősen felhős vagy borult marad az ég, másutt kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai adásunkban dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatja a civilizációnk jövőjéről szóló értekezését. A beszélgető felek a természettudomány és a Biblia nézőpontjából járják körbe a témát. A program moderátora Sós Attila, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője.
Azért talán mégse ez lenne az emberhez méltó, hogy az ember pusztítja el a maga életfeltételeit, de ez a döbbenetes, hogy a Bibliában pont ezt találjuk. Mindjárt utalok is rá, hogy hogyan. Például így olvassuk mondjuk egy Ézsaiás könyvében, a 24. fejezetben, hogy gyászol és elhervad a föld, elhervad, ezt a kifejezést használja, megfertőztetett a lakosai alatt, tehát a lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket. Aztán például a Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyvében egy ilyen kijelentést találunk, hogy a szabadító, ugye ez a megváltó, megígért visszajövetele jön, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják. Ez legalább 4 évtizeddel ezelőtt volt, hogy valahol egy előadást tartottam, és valahol előjött ez, és oda jött egy idős történelem tanárnő előre, és azt mondta, hogy kérem, mutassa meg nekem a Bibliában, én a saját szememmel akarom látni, hogy 2000 éve ilyen gondolat benne van a Bibliában, hogy emberek pusztítják a földet. Azt mondja, hát erről csak most kezdünk beszélni, és ez hogy ott van. Szóval van egy ilyen téves gondolat a keresztények között, hogy hát a világ végét majd az Isten hozza el, vagy a Krisztus visszajövetele, vagy valamilyen végítélet hozza el, de a Bibliában pontosan nem ez van, hanem az van, hogy az ember hozza magára, és a megváltó pedig szabadítónak érkezik a kritikus pillanatban. Tehát az ember pusztítaná el, és itt van egy reménység, ez egy plusza a Bibliának, hogy egy reménységet is ad. Igaz, hogy ez egy hihetetlennek tűnő dolog. Ugye van az eposzokban Deus ex machina, de a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen egyetlen remény van, a Deus ex machina. Mert az ember pusztítja el magát, és hogyha a még mélyebb okra rámutatnánk, ugye nem akarok én sem nagyon mély fejtegetésekbe menni, meg az idővel gazdálkodjunk, hogy legyen mód tényleg beszélgetésre, de minden esetre a Biblia szerint az egész univerzum egyetemes etikai törvénye, ami egyébként, amivel az Isten lénye is összhangban van, ez a másokért élés. A Biblia szerint ez a bizonyos szeretet, az nem úgy, mint ahogy mi képzeljük, hogy az érzelem, ugye, hanem azt mondja, hogy van érzelmi vonatkozása is, de az alapja egy erkölcsi viszonyulás. Az én és a te sorrendjének a megfordítása. És ezt sok mindent idézhetnék a Bibliából. Ez egy nagyon kategórikus törvény. Nagyon egyszerű törvény. Így mondja, hogy Isten is a szeretet, meg a törvény betöltése is a szeretet. De rögtön megmagyarázza, hogy a szeretet az azt jelenti, hogy az ember nem keresi a maga hasznát, hogy senki sem magának kedvezzen, hanem annak a fele barátjának javára, épülésére. Na hát ez, ami a mi ösztönös természetünk, pont az ellenkezője. És ez egy külön kérdés, hogy miért, de minden esetre, ha egy kicsit megerőltetjük a fantáziánkat, akkor el tudjuk képzelni, hogy egy olyan közösség, ahol mindenkinek ez az elve, hogy amit szeretném, hogy velem tegyenek, én teszem a másikkal, és ahol senki sem a maga hasznát keresi, hanem az nem lenne egy rossz közösség. És Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy ennek az ellentéte, ezt különben én is elcsodálkoztam rajta, mert valamikor ebből írtam a doktori disszertációt, hogy a modern teológiában szinte nem lehet találni egy következetes definíciót arra, hogy mi az, hogy bűn. Általában úgy képzelik, hogy ez egy nagyon relatív fogalom, változik koronként, társadalmanként, vallásonként, de a Bibliában egy nagyon egyszerű, kategórikus dolog van, az áthágása az egyetemes erkölcsi törvénynek, a szeretett törvénynek, ami nem más, mint az én középpontuság, az egoizmus, és annak minden megnyilatkozása. Ezt egyébként a gondolkodók közül legjobban Pascal ismerte fel, a 17. századi természettudós és nagy gondolkodó. Ő azt mondta, hogy én szétnézek a vallások között, de azért maradok a kereszténységnél, vagy azért választom ezt, mert egyetlen más vallás sem figyelmeztetett bennünket arra, hogy az önzés az bűn, és egyik sem tudta ennek a gyógyszerét megmutatni, ami ezen segíthetne. Na most itt van a probléma, hogy az ember genetikailag is már eleve úgy születik, ezt nem vitathatjuk, úgy születik az ember, hogy az én, a nekem, ez ott van benne. És a nevelés aztán csiszolja ezt, meg a szocializálódás, de azért az ösztönös természetben ott van. Akkor rájön a szokás törvényének a hatalma. És végül tulajdonképpen ilyen törvényt mond ki a Biblia, és ezt mondja ki a legmélyebb oknak, hogy a bűn, de most már mondjuk így az én középpontuság, az önzés, az teljességre jutva halált nemz. Nem azt mondja, hogy azonnal, de teljességre jutva. És arról is beszél a Biblia, hogy az emberi történelemnek az utolsó szakaszában, azt a bizonyos Deus ex machinát megelőző szakaszban, így fogalmaz például Pál 2000 évvel ezelőtt, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát utal arra, hogy ez féktelenül elárad. És vagy ilyet is mond, hogy olyan idők lesznek, ezt meg Jézus mondta, mint a Noé napjai. És emlékszem, mikor én először úgy visszakerestem a Bibliába, hogy mit is mondott a Noé napjairól, és olvastam, hogy betelt a föld erőszakkal. Akkor úgy kicsit úgy megszédültem, hogy ez az egyszerű előkép mi mindent mond, hogy betelik a föld erőszakkal. Akkoriban, amikor én ezt felfedeztem a Bibliában, akkor még csak egy-két államfőt puffantottak le. És akkor kérdeztem, ez lenne az, hogy betelik a föld erőszakkal? Ma már mosolygunk rajta, már tudjuk, hogy milyen mérhetetlenül telik be erőszakkal. És ezért értékeltem nagyon abban, amit mondtál, hogy nem egyszerűen a legelső összefoglalásban, hogy nem egyszerűen az itt a probléma, hogy lassan elfogy az energia, meg ez, meg az, hanem hogy tulajdonképpen az emberek egyénileg és mint közösség hogy reagálnak erre. Mert ez egy óriási kérdés, hogy nem az erőszak elhatalmasodása-e, és akkor az amúgy is tragikus ökológiai helyzetet és egyebet, az iszonyú, hogy hova dönti. És ahogy most megjelentek ezek a borzalmas háborúk, az embernek valami olyan borzongása van, hogy vajon az ember normálisan tud erre reagálni, és inkább összefog, és inkább valamilyen megpróbálja ezt elhárítani, vagy pedig hát ilyen irányt vesznek a dolgok.
Köszönjük szépen, és akkor haladnánk a következő gondolat kérdésre, és itt egy rövid, egy-két szavas, vagy egy-egy mondatos választ szeretnék kérni, mert a következőkben majd ebben mélyebben belemegyünk, hogy hát ha ilyen súlyos a helyzete itt egy ketrezbe bezárva, bogarakat nem akar senki enni, tehát hogy a fogyasztás nagyon le akarnánk redukálni, hogy a 8 milliárd ember is tulajdonképpen létezni tudjon, ahhoz nagyon vissza kéne fogni a fogyasztást. Zsuzsa pedig már itt a halál fogalmát is bevezetted, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Itt kívánkozik a kérdés, hogy ha globálisan kialakult helyzetre, erre a tényleg globális problémára, a folyamatokra, létezik-e ezekkel a realitásokkal számoló valami megoldás? Tehát, hogyha a realitásokat figyelembe vesszük, tehát, hogy túlfogyasztunk, hogy a földi energiakészletei kifogyóban vannak, és nagyon-nagyon drasztikus következményekkel fog járni. Egyik részről ezt hallottuk, másik részről pedig, hogy az én központuság, a bűn és az önzés tömegszinten is egyre nagyobb méreteket ölt. és agressziót és durvaságokat, és a gonoszság megsokasodásához vezet, akkor létezik-e, milyen megoldás létezhet ebben a világban ezekre a problémákra? És most csak egy rövid választ kérnék, tudom, hogy röviden erre, mert utána mennénk bele abba, hogy akkor vegyük számba a társadalmi, a tudományos, a gazdasági, a vallási szereplők felelősségét itt a folyamatok megállításában, vagy a megoldás felmutatásában. De most először csak egy rövid válasz, hogy van megoldás erre a kemény jövőképre, vagy nincs?
Hát ha a rövid válasz az, hogy nincs, egyáltalán nincs, viszont a hosszabb válasz az, hogy ha ezt tudomásul vesszük, és ebbe bele törődünk, ha lehet azt mondani, vagy megbékélünk vele, nem tudom, hogy mondjam, akkor viszont elképzelhető, hogy, és komolyan vesszük, ahogy nem vesszük most komolyan, akkor elképzelhető, hogy valamilyen módon az emberiség ebből mégiscsak ki tud mászni, persze nem azon a szinten, amit most elképzel magának, tehát nem a mesterséges intelligencia, meg a nem tudom, repülőautók, meg ilyen világgal, hanem egy, de nem is a bogárevős verzióval, hanem valami normálisabb, egy picit a még a múltbeli társadalmakra hajazó struktúrákba, kisközösségekkel, kicsit természetközelibben, stb. Van matematikailag esély. De hát ugye pont ellenkező irányba megy a világ, a nagyvárosiasodás, ami szintén ugye még a közösségek lehetnének azok, amelyek ezt az ösztönt úgymond elfolytanák, tehát a 150 főnél határozzák meg azt a limitet, ahol még ezek a közösségi visszacsatolások ezeket az ösztönöket korlátozzák, és ahol még az embereknek ez a fajta kapcsolatrendszer működik, és ennél nagyobb szervezetekben teljesen az önzés dominál, mert ott nincs, ami egyszerűen nem éri meg önzetlennek lenni, mert úgyse fogják viszonozni, mert nem is ismerem a másikat. Tehát egyszerűbb, hogyha ha ilyen farkas törvények mentek.
Tehát azt mondta, hogy ennek a folyamatnak a megállítására nincs megoldás, nincs. És globálisan nem látsz megoldást.
Globálisan nincs.
Sincs.
Hát helyileg meg
a
lehet.
A folyamat oldani. Megállítására sincs, tehát a fogyasztás vissza, a új energiakészletek feltalálása, vagy valami új technológiával.
Nem lesz technológiai megoldás, de nem is az a baj, azt megoldja a természet. Tehát az nekünk nem kell foglalkozni. Uh-huh. Tehát az, hogy megállítsuk a fogyasztás növekedését, az rendben lesz. Uh-huh. Tehát ezt a természet ezt megoldja. Nekünk a másik oldalon van dolgunk, hogy ezt elfogadjuk, és ehhez alkalmazkodjunk, és valami működő társadalmat tartsunk fent. Tehát azzal nekünk nem kell foglalkozni, hogy állítsuk meg a fogadást, vagy a fogyasztást.
Értem.
Az megni fog magát.
Majd a természet fogja ezt megoldani.
Azt abszolút.
Ezt nem mi fogjuk.
Igen, arra egy fillért nem kell költeni, mert azt megoldja.
Igen, igen. Jó, köszönöm. Ez röviden jó volt ez a válasz.
Nem volt jó.
Mit mond a Biblia? Bocsánat. A Biblia megközelítésében van megoldás?
Megint egybe fog csengni a válaszunk, nincs. És tulajdonképpen csak ez a Deus Ex Machina van, mint reménység. Érdekes ugye, hogy Heidegger filozófus posthumus üzenete is így hangzott, már csak egy Isten segíthet rajtunk. Nem volt ő hívő, csak azt mondta, már nem lát mást. Már csak egy Isten segíthet rajtunk. És azt szeretném mondani, de az ember nem fog ebbe azért úgy beletörődni, majd most én se akarok hosszabban válaszolni, de látszat megoldásokra lesznek erőfeszítések. De azért mondom, hogy látszat megoldásokra, mert ami nem érinti, hogy a bűn problémáját, az nem fog gyökeres megoldást hozni. És ugye meg lehet figyelni például a mai kereszténységben is, a bűn fogalma az valahol nincs. Szóval valamikor a kereszténység lényeg ez volt, hogy bűn és megváltás, ma ez tűnik el. És vannak olyan keresztény vallási felfogások is, hogy a biológiai evolúciót spirituális evolúció követi, és megint egy ilyen optimizmus, hogy ugye is régóta léteznek a kereszténységen belül is ilyen gondolatok, hogy egy aranykorszakkal ér véget majd, és hát ha valamikor a Jézus visszatér is, de elsősorban itt a földi történelem keretében lesz egy Isten országa. Ez mindig ott van. Mindig ott van, de ha az alapproblémán az emberek gondolkodásmódjában, etikájában nincs változás, akkor tulajdonképpen ezt megállítani nem lehet. Volt Selye Jánosnak egy nagyon jó kis hasonlata az önzés problémájára. Azt mondta, hogy az egész testünk is például hogy működik, és egyáltalán a természeti rendszerek, azt mondja, ismeri a kollektív önzetlenséget. Minden sejt az egészért él, meg van a funkciója benne. Azt mondja, de ha egy sejt elfeledkezik a kollektív önzetlenségről, és elkezd burjánzani és önmagának élni, ezt hívjuk ráknak. És ebbe nem csak a test, de a lázadó rész is bele fog pusztulni. Ez az ő hasonlata, sőt még azt is azt mondta, hogy bizonyos értelemben az önzést nevezhetjük eredendő bűnnek. És én például nagyon örültem, hogy ő természettudományos oldalról ezt ugyanazt kimondja, amit az írásban is találunk.
Egy picit olyan pessimisztikus jövőképből egy picit próbáljunk visszaevezni arra, hogy milyen törekvések vannak ma egyébként a tudományos, a társadalmi, a gazdasági és a vallási életben ahhoz, hogy ezt a fajta válságot próbáljuk kezelni és megállítani, vagy visszafordítani. Szeretném idézni, hogy 2015-ben, és itt most Andrást kérdezem, hogy erről mi a véleményed, ugye a Párizsban volt ez a nagy klímakonferencia, és az egyezmény szerint, ugye ezt nem tudom, hogy a kedves hallgatók, de te biztos tudod, hogy meg hát ez már ugye 8 évvel ezelőtt volt, hogy azt határozták, hogy 2020 vége előtt, ugye az 2030-ra pontosabban, 2030-ra az 1990-es szinthez képest 55%-kal kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást, és ugye eltelt közben mondjuk 7-8 év, elvileg most már 20%-kal 20-25%-kal csökkentenünk kellett volna a széndioxid kibocsátást. Ez szinte 195 ország aláírta Párizsban 2015-ben. Most ez mennyit sikerült ebből a széndioxid kibocsátásból csökkenteni? Tudom, hogy Amerika egyébként kilépett Trump idején ebből az egyezményből, de Biden visszalépett, tehát ugyanúgy elfogadta és aláírta ezt az egyezményt. Kína is aláírta az egyezményt, tehát minden nagy kibocsátó, széndioxid kibocsátó, még Észak-Korea is aláírta ezt az egyezményt, hogy vissza fogják csökkenteni 55%-kal 2030-ra. Nem tudom, hogy ehhez mit tudsz mondani, hogy mennyit sikerült ebből csökkenteni?
Hát semennyit, ugye 7,5%-kal növekedett a
széndioxid.
Azóta, igen, tehát hogy a mínusz 20% helyett plusz 8%-ot sikerült, tehát fölfele megy még mindig, tavalyhoz képest is 1%-ot növekedett. Tehát még véletlenül se történik semmi, egyébként nem is tud történni. Tehát bármit aláírhatnak a politikusok, nekik aztán semmi nem drága. De hát a globális energiafelhasználás fele, tehát a nehézipar, például a tengerhajózás, repülés, ezekre nincs is létező karbonmentes alternatíva. Egy darab sem. Ipari léptékben nem működik. Tehát, tehát eleve a energiafelhasználás fele az fosszilisra van ítélve. Tehát ezt lehet itt aláírni bármilyen, meg kilépni, belépni, bármit lehet csinálni. A valóságban ezt nem tudják kiváltani. Tehát a hidrogénre például, ugye a hidrogént vízből is elő lehetne állítani elektrolízissel, ez a technológia 200 éve létezik, és most is a hidrogént, amire van technológia, annak is a 98%-át földgázból állítják elő, mert az sokkal kevesebb energia, mint a sokkal gazdaságosabb, mint a vízből való elektrolízis.
A megújuló energiák sem sikerült annyira felfuttatni, hogy...
A megújuló energiákat meg előtte le kell gyártani azokban a gyárakban, amiben meg fosszilis energiahordozókat.
Igen.
Tehát hogy ez teljesen reménytelen, ezt nyugodtan elengedhetjük.
Jó, tehát hogy ilyen egyezményekkel ne foglalkozzunk.
Ne foglalkozzunk, meg azzal se, hogy ki mit akar csinálni, mert ezt úgyse fogja megcsinálni, csak az a kérdés, mikor fogják beismerni.
Ezek csak egy jó hangzó, ilyen politikai...
Meg gazdasági,
gazdaságpolitikai.
Ez a zöld növekedés, ez a green growth, ez egy iszonyatos gazdasági üzlet. Aha,
fenntartható fejlődés.
Címen, óriási biznisz, hogy mindenkinek ezt meg kell csinálni, venni, lecserélni, minden ebből gigantikusat lehet kaszálni. Ez csak erről szól. Ezzel semmit elérni nem lehet. A kérdés, hogy meddig tartanak az erőforrások, azok fognak ennek átadszani.
Tehát tulajdonképpen a politikusok nem sokat tudnak tenni ezek ellen.
Nem is akarnak.
Nem is akarnak. A gazdasági szakemberek még kevésbé, tehát a tőkés világ. És akkor ott marad minden, az ökológusok próbálnak itt ilyen egyezményeket tető alá hozni, de ami gyakorlatilag csak a színfal, csak a kiragat. Tehát erről sokat nem is érdemes beszélni, tehát a társadalmi, tudományos és gazdasági törekvések, hogy így mondjam, egyelő a nullával, vagy inkább megyünk lejjebb egyre.
Hát mínusznak mondanám.
Mínusznak, igen. Viszont a vallási törekvésekhez azért kellene néhány szót szólnunk, és Zsuzsához fordulok, hogy azért itt két enciklika megjelent Ferenc pápa részéről, a Laudato Si és a Laudate Deum, ez lett ugye közzétéve, és mind a két enciklikájában Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez a föld megmentésére, gyakorlatilag a természet, a teremtett világ megóvására. Ugye valami 50-szer szerepel a teremtett világ, a teremtés és a teremtő kifejezés a Laudato Si enciklikában. Ebben sokkal radikálisabban fogalmaz már a második enciklikában, ebben az utóbbiban, hogy egy némán terjedő betegséget kellene megállítani. Némán terjedő betegség, ahogy pusztítjuk a földet, mondja a Laudate Deumban, és így fogalmaz meg egy afrikai püspöktől, hogy az éghajlati helyzet az úgynevezett strukturális bűn egyik tragikus példája. Ez egy strukturális bűn tragikus példája, nagyon jól hangzik, de hogy mit kezdjünk ezzel, és azt javasolja Ferenc pápa, hogy kapjanak valódi tekintélyt, amiről most az előbb beszéltünk, hogy ezeknek nincsen, és hatalmat azok a nemzetközi szervezetek, amelyek a globális közjó biztosítására törekednek. Tehát itt úgy tűnik, hogy egy ilyen, Ferenc pápa, a katolikus egyház feje nagyon komoly munkát próbál, vagy mondjuk felvilágosító munkát, és egy ilyen mentő munkát végezni a föld megmentésére, és itt az encikliktól elkezdve egy film is jelent meg, ugye a Levél című film, ami talán itt Veszprémbe is bemutatásra került, Tehát, hogy így mondjam, ennek egy nagyon jó marketingje van, hogy ennek a, ezeknek az enciklikáknak és a föld megmentésének, de vajon a Biblia mit mond ezzel kapcsolatban, hogy vajon a Bibliával összhangban lehet az, hogy így az egyház és a vallás beszáll abba, hogy mentsük meg a földet. És ez egy nagyon szép és nemes és igaz törekvésnek tűnik.
Hát én is azt mondanám, hogy ennek most biztos, hogy van óriási jelentősége, különösen a másodiknak, Laudate Deum, mert kimondja azt, hogy emberi oka van ennek a válságnak, tehát az emberi tevékenységre vezethető vissza, és úgy így mondjam, meghúzza a vészharangot. Szóval ez most azokat, akik nagyon szkeptikusak, és nem is hiszik, hogy itt tényleg egy valós probléma van, biztos, hogy van súlya annak, hogy Ferenc pápa ezeket a dolgokat ilyen kategórikusan, és hogy így mondjam, ilyen szenvedélyes hangsúllyal kimondja. Nem vitatom azt, hogy ő ezt őszinte indítékkal és felelősségtudatból teszi. Amit azonban ő is javasolni tud, ugye az egyik a nemzetközi szervezetek, ugye ez már egyébként megemlíteném, hogy még 16. Benedek pápa 2009-ben kiadott enciklikája a Caritas in Veritate, ami ugye magyarra fordítva így kezdődik az enciklika, hogy szeretet az igazságban. Tulajdonképpen abban az enciklikában azt írja, hogy nem kell lebecsülni az ember képességét, hogy kijavítsa a civilizációs hibákat. És ott is ugye egy szó volt a globális közjóról, ott olyan konkrét receptet is olvasunk, hogy létre kell jönni egy az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendnek.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatta a civilizációnk jövőjéről szóló értekezését. További tartalmas időtöltést kívánok a szerkesztő Grunda János nevében is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Volomné Tóth Kornélia 13 évesen konfirmált. Gyerekként, mivel édesapja presbiter volt, természetes volt, hogy az egyház kötelékében élt, de később eltávolodott a gyülekezettől. Néhány vargabetű után már felnőttként tért vissza a közösségbe, azóta a Nyíregyháza városi gyülekezet oszlopos tagja. A vasárnapokat ma már nem tudja elképzelni istentisztelet nélkül. Az újságíró pályája során leginkább közéleti témákkal foglalkozott. Egy ideig az egyik újság belpolitikai rovatát vezette. Hogy miért választotta ezt a szakmát? Erről is kérdezi a következő percekben Sípos Brigitta.
Kipárnázott utam lett volna a hitgyakorláshoz és a gyülekezeti élethez, hisz édesapám nyugodjon presbiterként szolgált, rendszeresen jöttek hozzánk diakónusok, teológus hallgatók, tehát gyerekkoromban teljesen természetes volt a vasárnap délelőtti istentisztelet, minden, ahogy a gyülekezet tagjai általában, akik rendszeresen részt vesznek a közösségi programokban, mi is ezt csináltuk. De hiába konfirmáltam 13 évesen, a hit, mint tudomány és mint érzés nem érintett meg olyan szinten, hogy én folyamatosan itt maradjak. Akkor még nem volt olyan rendszeres a friss konfirmáltaknak a bevonása a gyülekezeti életbe, mint ma azt teszik a presbiterek, meg tesszük gyülekezeti tagok, hanem meg volt a konfirmáció, és mindenki ment a maga útjára. Na hát, én is a tudományokkal, meg minden fontos dologgal kezdtem foglalkozni középiskolás, főiskolás, egyetemista éveimben. Nagyon-nagyon sok mindent csináltam, csinálok, de egy idő után olyan kielégítetlen érzés volt bennem. Egyszerűen hiányzott valami, ami a teremtés és az öröklét közötti űrt jobban kitöltötte volna. Nem tudom az eseménynek az idejét, nem tudom az apropóját, hogy miért, de olyan elhívást éreztem, hogy egyszerűen mondom, vissza kell jönnöm ide az Isten tiszteletre. Csak hát az okozott nekem ilyen erkölcsi dilemmát, hogy van-e jogom ismét Istenhez fordulni, mert más filozófiákat, tudományokat ismertem meg az eltelt évtizedekben, hogy jövök ahhoz. Van-e erkölcsi jogom ehhez? Hát tudom, hogy jogilag bejöhetek, nem erről van szó, de számomra az erkölcsi kategória magasabb rendű, mint hogy én átléphetek-e egy ajtót, vagy sem. És volt egy-két ismerősöm, presbiter, akikkel beszélgettem, meg igazából nem is nagyon kellett beszélgetni. Én egyszerűen olyan mértékben vágytam ide-vissza, hogy a vasárnapot már nem tudtam volna elképzelni Isten tisztelet nélkül. Na most nem a ceremoniális része fog meg engem egy programnak, hanem annak a mély hitbeli, teológiai tartalma. És rengeteg mindent kezdtem újra elolvasni, vagy sokkal szélesebb körből válogattam olvasni valókat, ami a keresztény teológiának a részéhez tartozik, úgy a történelmi, a földrajzi, tehát ószövetséget, újszövetséget értsek, és állandóan foglalkoztatott az a kérdés, hogy mit mond nekünk Isten ma a 21. században, például az ószövetségen keresztül, mert hogy nem lehet válogatni az igék között, mert mindet el kell fogadni, de azért ezek nagyon súlyos kérdések és dilemmák voltak, nem állítom, hogy mindenre sikerült eddig választ kapnom, de igyekszem, és ha már itt vagyok, és a hitnek még egyszer mondom, a ceremoniális szót, tehát ez a rendszeres részében részt veszek, meg még hozzá tanulok sok mindent, hogy jobban értsem a tudományt, hogy mi az, amiben tudok hinni, akkor természetesen láttam, hogy 1000 feladat lehetséges, és úgy gondoltam, ha valahol ott vagyok, akkor 1000-rel legyek ott. Tehát olyan szolgálatokat igyekeztem keresni, találni, kitalálni magamnak, amiben hozzájárulhatok én is az Úr szolgálatához, a gyülekezet szolgálatához, mindaz, ami az egyházközség értelemben, meg gyülekezet értelemben fontos.
Nyilván más egy 10 évesnek a spirituális éjsége, mint egy érett hölgynek, aki egy komoly életutat tudhat maga mögött. Mi az, amit megkaptál, amikor újra visszatértél az egyháznak a kötelékébe?
Nehéz rá egy szavas választ adni, de talán az a fajta nyugalom, hogy mindig is érdekelt a teremtés rendje, egyáltalán a földrajz, a világ, hogy keletkezett a világ, hogy keletkezett az ember, miért vagyunk itt, mi a feladatunk, azt csináljuk, ami a feladatunk, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos és fontos kérdés. És kezdtem azt érezni, hogy erre megkapom teológiai és egyházközségi meg gyülekezeti keretek között a választ. Olyan csodálatos tanító lelkipásztoraink vannak, akiknek az ige hirdetését igyekeztem olyan szinten beépíteni a tudásomba és a hitéletembe, hogy azzal értsem jobban, hogy miért vagyunk itt, mit csinálunk, mi a dolgunk, elége ez a teremtő atya előtt, mert az is egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy tényleg elég lesz ez, amit csinálok, mert jó, hát van egy számunkra rendeltetett idő, kegyelmi idő, és akkor most nehogy elpocsékoljon.
És most elnőttként hogy látod, hogy édesapád, mint szolgáló presbiter, mit végzett anno a gyülekezetben?
Hát akkor én még nem láttam bele a belső munka megosztásba, hanem csak azt láttam, hogy rendszeresen itt vagyunk a Isten tiszteleteken, jönnek hozzánk presbiterek, együtt szerveznek különböző dolgokat, de akkor én A tizenévesek szokásos kíváncsiságával feltettem a szükséges kérdéseket édesapámnak is. Valószínű, hogy volt neki olyan magyarázata rá, amit én akkor vagy nem értettem, vagy nem voltam rá kész, hogy megértsem. És egyszerűen nem tudott olyan szinten engem itt kötni az itteni gyülekezeti élet, vagy tevékenység. Még egyszer mondom, egy tizenéves, amikor 60-70 pluszosokkal ül egy padba, nem biztos, hogy azt érzékeli, hogy számára szól az az ige, vagy az a tevékenység. Akkor még nem voltak ilyen réteg alkalmak, csoportok, tudod, hanem csak azt láttam, hogy akikkel együtt konfirmáltam, azok szépen eltűntek mindenki a maguk 13-14 éves életével. És akkor úgy nem maradt senki, és akkor nem volt folytonossága, vagy folytatása az elkezdett dolgoknak.
És a régi konfirmandus társakból vannak itt most a gyülekezetben?
Hát, hogy itt vannak-e, és pont a 10:30-es istentiszteletre járnak-e, azt nem tudom. Jó néhánnyal szoktam találkozni, mert régi iskolatársaim között is én a 2-es gyakorlóba jártam, a Bímesből meg a környékéről jártak, akkor még volt ez a körzetesítési szisztéma. Nagyon sokkal találkoztam itt, és járnak, vagy például az akkori Esperes úrnak, a Kovács Imre, néhai Kovács Imre Esperes úrnak a lányával, egyik lányával együtt konfirmáltam. Hát ő ma már Pesten van, úgyhogy igazából úgy nem tartjuk, de később, amikor itt dolgozott a főiskolán, a nyelvészeti tanszéken, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, de ezek már nem feltétlen hitéleti kapcsolatok, hanem későbbi szakmai, emberi, baráti kapcsolatok voltak.
Mi vonzott az újságírói pálya felé?
Világéletemben érdekelt az, hogy valamit a tudomására hozni annak, aki azt nem tudja. Még középiskolás voltam, amikor a Kölcsei Gimnáziumban volt iskola rádió, iskola újság, hát természetesen azokat is csináltam. Aztán a főiskolára is magyar-orosz szakra jelentkeztem, mert külföldi egyetemre akartam menni, ami akkor lehetséges, egyáltalán Magyarországon elérhető, ez a moszkvai Lomonoszov Egyetem volt, de jelentkezés előtt halt meg édesapám, úgyhogy özvegy édesanyám meg az én kisöcsém mellett szóba sem került az, hogy én külföldre mehessek egyetemre. Jó, és akkor ide a főiskolára meg már azért mentem a nyelvszakot is, azért meg a magyart is azért választottam, hogy ez már az újságíráshoz visz közel. Aztán volt a főiskolán is olyan alkalom, akkor még a Magyar Televízió másfajta közhasznúságot vagy közéletiséget képviselt, és akkor bevonták a főiskolásokat is olyan országos műsorba, amit szerkesztettünk, csináltuk, emlékszem, mint Ceglédre mentem, ottani Kossuth Zsuzsa kutatásokkal foglalkoztam, stb. És akkor ezek olyan érdekesek voltak, tehát jobban például Vitrai Tamás volt annak a műsornak a házigazdája és a vezetője, nagyon sok mindent lehetett szakmailag is tanulni tőle is, amit a középiskolában úgy elkezdtem, később ez egyre inkább tudatosodott bennem, meg aztán a Kelet-Magyarországban kezdtem írogatni különböző kisebb-nagyobb cikkeket, és már főiskolás voltam, amikor státuszt ajánlottak, hogy na akkor itt elkezdhetek dolgozni, és akkor a később utána újságíró főiskola, stb. Már teljesen egyértelmű volt, de az eredeti kérdésedre válaszolva, Brigitta, az vonzott, hogy átadni valakinek valamilyen információt, amiről még neki nincs tudomása. Na hát ezért is érdekel például a hitéleten belül, hogy mit üzen nekünk Isten a Biblián keresztül, és utána meg az a feladatunk, hogy gyűjteni lelkeket, hogy más is megtudja azt, amit Isten üzen.
Az elhangzottakból kiérződik, hogy van egy óriási tudásszomj benned, még most is, és feltételezed ezt a tudásszomjat a másik emberben is, nyilván az olvasókban is, és a Kelet-Magyarországnál a belpolitikai rovatot vezetted, tehát ez nem lehetett könnyű téma akkor sem.
Nem volt könnyű. Hát minden a belpolitikához tartozott, ami nem külpolitika, nem gazdaság és nem sport. Bár a sportot nagyon szeretem, lelkemnek csücske ez is, de igazából minden, ami közéleti kérdés, tehát létszámában és a belpolitikai rovat egymaga nagyobb volt, mint az öt másik rovat együttvéve. Tehát ez nagyon komoly feladatkör volt, de érdekes, izgalmas, én nagyon szerettem csinálni. és hitem szerint igyekeztem úgy tenni, hogy a közvetlen munkatársaim elégedettségére és kreativitásukat, aktivitásukat bevonzva csináljam, illetve hát az olvasók számára is, hogy legyen az hasznos, fontos, érdekes.
Isten megáldott téged házassággal, két fiúgyermekkel, három unokával. Mit jelent ez a te életedben?
Hát nagyon sokat jelent, mert természetesen őket is igyekeztem arra tanítani, azokra az értékekre, amelyek nekem fontosak. Mindig mondtam a fiaimnak, tanuljatok nyelveket, utazzatok sokat a világban, mint én, ismerjetek meg népeket, embereket, hogy tájékozódjatok a világba. Olyannyira megfogadták, hogy az egyik Németország túlsó felére költözött, és ott települt le a családjával, a másik fiam Pesten él, illetve Pesten dolgozik, de Solymáron élnek a társával. Hát az unokáim pedig, hát minden nagyszülő azt mondja, hogy természetesen milyen csodálatosak, de hát én nagyon örülök, hogy kettő is, az egyik most fog konfirmálni, a másik körülbelül 2 év múlva, a harmadik, a kislány unokám pedig 3 év múlva, mert ott más az iskola rendszer Németországban, de nagyon, nagyon örülök annak, hogy fogékonyak azokra az értékekre, azokra az emberi közösségi értékekre, tudás megszerzésére, amit én magam is fontosnak tartok. Ha ritkán is találkozunk, de nagyon komoly olyan társas játékaink vannak, ami a tudást célozza, vagy ha Németországban ott voltam, a egyik unokámnak a hittan tanul, és akkor egyszer a diakóniáról kellett egy prezentációt összeállítani, vagy a Biblia az Ószövetség alapító atyáiról, és én olyan boldogom, mert hát ugye őnek ezt németül kellett megcsinálni, de magyar vonatkozású dolgokat, illetve hát magyarul, amit én hozzá tudtam tenni, mert a németet azt annyira nem tudom, hogy abban otthon legyek, de nagyon szépen megbeszéltük, hogy ezek a témák mit jelentenek ma a világban. És akkor így nagyon szép kis prezentációkat lehetett csinálni. Ezt csak arra mondom, amit kérdezte, hogy tudom átadni nekik ezeket az értékeket, vagy mit jelent a velük való kapcsolat. Mindenekelőtt azt, hogy szeretetteljes emberek, ugyanúgy, mint a fiaim, hasonló értékek mentén nevelik a gyerekeiket, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt vagyok. Hiszem és hinni szeretném, hogy majd egyszer a hitélet nem csak a hittanórán keresztül, mert az mondjuk kevésbé alkalmas arra, hogy a cselekvő hitet kialakítsa az emberben. Hiszem, hogy ők is megtalálják, pontosabban a Teremtő megtalálja majd hozzájuk az utat ahhoz, hogy ők is részesei legyenek ennek a fajta meggyőződésnek és élménynek. Remélem, hogy azért, ha lassan is, de az elvetett mag majd szárba szökken.
Az Isten keresésedet, azt hiszem nevezhetjük így, a belső lelki szükségleteidet sokféle út keresztezte, amin elindultál, és én feltételezem, hogy ennek is az volt a motivációja, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolatra vágytál, és nagyon sok mindent tanultál, elvégeztél, ami az egészséges életmóddal, filozófiával kapcsolatba hozható. Jól érzékelem, hogy ezek az utak mind azért voltak, mert megérkezni kívántál egy bizonyos pontra, egy megnyugvásra, békességre.
Igen, valóban, ahogy mondtad először is, hogy sokféle út keresztezte az Isten keresésemet. Én nem is tudom, hogy ezt keresztezésnek fogalmaznám-e meg. Talán alátámasztotta és előkészítette, hogy ma én ott vagyok, ahol vagyok gondolatilag. Mert az, hogy például keleti filozófiákkal foglalkoztam évtizedeken keresztül, de úgyhogy 3 évtizeden keresztül, nagyon komolyan, itthon és külföldön. Nagyon sokat tanultam, mert ott az egyéni felelősséget hangsúlyozzák, és pontosan amikor a beszélgetésünkben arról beszéltem neked, hogy vajon elég-e ez az én általam megtett dolog az Isten szeme előtt. Tehát valahol összefügg, hogy én felelősnek érzem magam azért, hogy én megteszem-e azt, ami tőlem elvárható. És itt csengenek össze a különböző világvallásoknak a tanításai, mert a sok különbözőség ellenére vannak hasonlóságok is, legalábbis amire én jutottam. Tehát abból érdemes volt kiszedni azt, amit tovább tudok vinni.
És mik ezek a csemegék, amiket tovább lehet adni?
Hát mindenképpen az, hogy a kegyelem elfogadása egy dolog. Nagyon sok kérdésem van a saját magam felé a Isten kegyelmének az elfogadásával, mert hogy jövök én ahhoz. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy méltónak kell lenni a kegyelemre. Úgy tudással, cselekedettel, megélt hittel, és ezen igyekszem munkálkodni.
A kegyelem épp azért kegyelem, mert nem tehetünk érte semmit.
Megértem. Na, ez számomra egyelőre feloldhatatlan, vagy nehezen feloldható információ. Mert akkor, hogyha valaki bűnös életmódot folytat, azzal együtt, hogy tud róla, nem tud róla, ha csak abban bízik, hogy Isten megbocsát neki, akkor ez az én erkölcsi felfogásom szerint kevés. Tehát hogy jönnék ahhoz, hogy bármi olyan, hát most itt nem köztörvényes dolgokra gondolok, hanem mert a bűnnek azért vannak fokozatai, de hogy jövök ahhoz, hogy például egy úrvacsora után is megfogadom, hogy úgy élek, hogy ne vétkezzem megint, és ezzel együtt akárhányszor van úrvacsora, ezt elmondjuk. És valószínű azért, mert mégiscsak vétkeztünk. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, hogy mit érzek a kegyelem és a saját útnak a tisztességes végigvitele mellett.
A hitben benne van a cselekvés, az Ószövetség számára ez nem kérdés, de hogy ez a cselekvés az gyümölcse lehet a kegyelem elfogadásának, amit az Isten kínál. Hát a cselekedeteink az egy válasz arra, amit az Isten adott nekünk ajándékba. Jézus is hangsúlyozza, menj el, és mostantól fogva
igen, ne vétkezz. Így van, a parázdasszonynak.
A bocsánat az jár, igen. De a bocsánat vele járulja az is, hogy igyekszem magamat tisztán megőrizni és így tartani. Van. Igen, de ez is így kegyelem, van. Ha ezt megtehetem.
Nehéz kérdések. Ezek még, hogyha szavakba értjük is a tartalmát, de igazából megélni, nem annyira egyszerű, vagy legalábbis.
Hát csak mi bonyolítjuk egy kicsikét túl.
Elképzelhető, mert ördögástárs dolgozik azért, szóval a racionális elme azért feldob olyan kérdéseket, amit nem lehet hitbeli meggyőződés nélkül megválaszolni.
Nem tudom, honnan származik a gondolat, de van egy idézet, ami sokat jelent nekem, hogy az embereket és az emberi dolgokat ismerni kell ahhoz, hogy szerethessük Istent, és az isteni dolgokat szeretni kell ahhoz, hogy megismerhessük.
Csodálatos gondolat, így van, nem találkoztam még ezzel.
És úgy gondolom, hogy ez a visszakapcsolódás az Istennel való közösségbe és a gyülekezeti közösségbe indított el rengeteg szolgálatra, amit a gyülekezetben végzel, ha erről mondanál néhány szót.
Igyekszem megtalálni és magamra szignálni a feladatokat, mert rengeteg tennivaló van, hogyha körülnézek. Hát mindenek előtt a médiabizottság tagjaként igyekszem a gyülekezeti honlapra írni minden eseményről. Aztán a gyülekezeti híradóba is a karácsony és húsvét előtt jelentetjük meg a gyülekezeti híradót, és abban azért a két ünnepről igyekszem megfogalmazni olyan gondolatokat, amit megélek és fontosnak tartok, illetve megkérdezek gyülekezeti tagokat, hogy nekik mit jelent a karácsony vagy a húsvét, és akkor a különböző társadalmi helyzetű, foglalkozású, életkorú emberek, amit elmondanak, amit megosztanak a nagyobb közösséggel, hihetetlenül építi szerintem valamennyiünknek a hitét, és azért is végzem azt, hogy azzal a többiek hit mélyítését is igyekezzek előmozdítani. Ezen kívül vannak olyan feladatok a médiabizottságban, ami még fontos, hasznos lehet, de ez a két leghangsúlyosabb. Aztán néhány éve meghívtak a kórházi imakörbe, és ott 14-en, 15-en vagyunk most már határon túlról is igyekeztem szervezni ott is, tehát úgy hozzájárulni az ottani közben járó imáinkkal az eredményességhez, hogy a betegekért, a rászorulókért és a gyászolókért szoktunk imádkozni, és rendszeresen frissítjük az imalistánkat, havonta egyszer személyesen találkozunk, és ott is kezd egy nagyon szép, egy ilyen mini gyülekezeti közösség kialakulni, és már szerveztem olyan kirándulást, hogy a tákosi csarodai templomokat Berek Surányi, vagy Berek Daróczi templomot megnézni, ahol aztán megint csak vagy a lelkész Natalie Judith végezott szolgálatot, vagy mi is szoktunk is irodalmi műsort, vagy egyéb ilyen teológiai összeállítást elkészíteni, és az ottani gyülekezetbe ezt elmondjuk, illetve hát a imakörnek a tevékenységére, illetve a szolgálat kiszélesítésére vonatkozó információkat megosztani, és egyre inkább kezd ez a megyében is, és ahogy mondom, mi azért több országgal vagyunk határosak, mert már van Kárpátalján és Erdélyben is kapcsolatunk, tehát onnan is, és lelkipásztorok is kapcsolódnak be, úgyhogy örömmel veszem, hogy ha ezt a szolgálatot is lehet csinálni. Aztán temetési szolgálatokra szoktak megkérni lelkipásztoraink a gyülekezet képviseletére, meg kántorizálásra. Ez számomra is nagy megtiszteltetés. Meg hát a kurzió tevékenység, hát az már csak alkalmi, hogy láttam, hogy az egyik garnitúránk a templomban már kezd kopni, és mi lenne, ha valami igazi beregi kereszt szemes készítetnénk, és épp tiszteletes asszony mondta, hogy hát már gondoltak rá, de még nem volt rá lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és régi polgármester barátomat megkérdeztem Tákoson, hogy tudná valakivel összehozni, és pont volt Tákoson, illetve Csarodán olyan néni, aki még varja ezeket, és sikerült itt most, ami a templomban látható. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben együttműködhettünk, és sikerült gyönyörű garnitúrát készítetni. Hát ezen kívül is vannak még ötleteim, de nem akarok senkit bombázni a sokféle ötlettel, mert azt sem szeretném, hogyha egy ilyen magamutogatásnak tűnne. Tehát félek attól, bármennyire is a nyilvánosság előtt zajlik az életem, vagyok annyira visszavonuló önmagam előtt, hogy nem szeretném a én tevékenységemet úgy előtérbe tolni, és ez is okoz nekem egyfajta dilemmát, tehát mértékkel, de mikor látom, hogy van tennivaló, és meg lehet csinálni, és akkor nehezen tudom a tevékenység, vagy hogy mondjam, az elgondolásomat háttérbe szorítani. A legjobb értelemben mondom.
Hát, ha van a rádiónak a hallgatói között is olyan, aki keresi az Istent, milyen tanácsot tudnál nekik adni, vagy bátorítást?
Hát nagyon nehéz erre bármit is mondani, mert annyira különbözőek az utak, hogy kinek, hogy történik meg az elhívása, az Isten keresése, és az Istenhez vezető útja. Én azt gondolom, hogy jöjjön mindenképpen a gyülekezeti közösségbe, hallgassa az Isten tiszteleteket, olvassa a Bibliát, de emellett még tanuljon, én csak a saját utamat tudom, tanuljon hozzá nagyon-nagyon sok mindent, mert akkor valószínű a hit tudásból is van, meg szívbéli bizalomból, és a kettő akkor együtt találkozhat, és akkor megtalálja azt a fajta lelki nyugalmat, megnyugvást, ami a jelen életét és az örök életet jelentheti. Nem lesz könnyű, senkinek nem mondom, de mivel mindenkinek más és más, lehet, hogy más sokkal könnyebben jut hozzá ehhez a fajta megnyugváshoz és bizonyossághoz, amit én ennyi évtized munkájával, szolgálatával tudtam csak megszerezni.
Volomné Tóth Kornélia újságíróval, a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagjával a riporter Sípos Brigitta beszélgetett. Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!